a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Huth Balázzsal, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Moson-Magyaróvári Kar Állattudományi Tanszék egyetemi docensével, és hát az első részben tulajdonképpen megbeszéltük, hogy a mezőgazdaság, illetve azon belül is az állattenyésztés, még szükebben véve a tejelő marhatartás, az mondjuk néhány év alatt, vagy néhány évtized alatt akkorát változott, és itt épp a szünetben mondta nekem Huth Balázs, hogy ha egy pár évre kikerült volna a szakmából, és visszajött volna, akkor csak nézne, mert nem is gondolta volna, pedig hát nem volt az a régen 21 néhány évvel ezelőtt, hogy itt már fejű robotok fogják a teheneket fejni, és egyébként ez tömeges, tehát hogy mondjuk a magyar nagyobb állattartó telepeket nézzük, tehenészeteket nézzük, akkor inkább a fejű robotos megoldás, és ezek a high-tech megoldások a jellemzőek már most is, vagy még nem, de már mindenki ezen gondolkodik.
De a tendencia az egyértelmű. Jelenleg 15%-a egyébként, ez egy 2023-as kimutatás, 15%-a a hazai állattermelő gazdaságnak, aki fejű robottal üzemel. De azt látjuk, hogy a beadott állattartó telepi pályázatok kapcsán ezek döntő többsége fejű robotos terveket készített tulajdonképpen. De azért alapvetően nem attól korszerű egy tejtermelő gazdaság, hogy fejű robottal fejnek, mert én ismerek nem egy, meg nem kettő olyan 2000, meg 1000 tehén fölötti gazdaságot, ahol körforgó karusszellel fejnek, és tulajdonképpen minden teljesen korszerű, kiválóan kielégítik a teheneket, csak egyszerűen ebbe a gazdaság méretbe, vagy azért, mert korábban nem ez a szakmai döntés született, ők maradtak a hagyományos fejűházi technológiánál, tehát nyilván ez nem arról szól feltétlenül, nem attól korszerű, hogy állattartó telep, hogy fejűrobot van, hanem úgy összességében, úgy komplexen, tehát azért minden az építészetnél, meg az istálló technológiánál kezdődik. De a trend az egyértelmű egyébként.
És akkor ezek szerint nem is olyan egyszerű átállni erre az új technológiára. Tehát itt akkor akár dózert?
Gyakorlatilag, tehát hogyha azért több cég kikéri a véleményet, mert én az egykori Kaposvári Egyetemen, akkor még nem volt annyira jellemző a fejűrobotos istálló, mi építettünk egyet a hallgatóknak, a volt munkájában, és azért nyilván azóta azért nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk, meg nagyon sok kutatást, fejlesztést csináltunk ebbe a témába, de én azt mondom egyébként, hogy ha kompromisszummentesen akarunk valamit 15-20 évig üzemeltetni, akkor viszont sajnos dózer. Vagy nem dózer a régi, de ez mindenképp zöldmezős. Tehát alapvetően azért ugye itt azt meg kell érteni, hogy itt a gombra varjuk a kabátot. Tehát ugye azt döntjük el, hogy milyen fejrobotot akarunk, milyen tehénforgalmat szeretnénk benne, és akkor ez alapján tervezzük meg az istálót. De hogyha mi nyugodtan akarjuk az életünket élni, akkor egy új istálót építünk. Persze lehet átalakítani, csak az mindig kompromisszum.
És akkor ezek a technológiák, akár legyen az fejőgép, legyen az bármiféle egyéb szenzoros high-tech megoldás, amely segíti a szarvasmarhatartók mindennapi munkáját, ezek mennyire könnyen elérhetőek, illetve mennyire versengenek a cégek a gazdák kegyeiért?
Hát nyilván azért rákaptak erre a cégek, de ugye vannak első bálozók, meg vannak olyan cégek, akik már évtizedek óta ezzel foglalkoznak, és többek között ugye ilyen az Alphavet Kft. Is, akik gyakorlatilag évtizedek óta nyitottak ebbe a szegmensbe, és mi már akkor a közös fejlesztéseinket együtt csináltuk, amikor még úgy néztek ránk, mint a földön kívüliekre, hogy mi milyen precízós állattenyésztésről beszélgettünk, amikor még a magyar rögvalóság nem ez volt, és nyilván azóta rájöttek a cégek, hogy mi ezt annak idején tudtuk, és gyakorlatilag olyan rendszereket installáltunk, hogy egyedileg tudjuk mérni a szarvasmarhának a takarmány felvételét, real-time gyakorlatilag ezt is az Alphavet Kft-vel csináltuk, vagy olyan baromfi modellistálót építettünk közösen, ahol mi kifutós rendszerű, de hogyha nem akar kiengedni a baromfikat, akkor gyakorlatilag benne az istálóba mi teljesen olyan körülményeket tudunk számítógépes rendszerrel szimulálni, ahogy szoktam mondani a kollégáimnak, hogy ha akartuk volna, akkor meg tudtuk volna kukorékoltatni a kakast gyakorlatilag éjfélkor, mert beúsztattuk a felhőket, a fényerővel tudtunk játszani azt, hogy a napot eltakarja, tehát le tudtunk szimulálni, ennek az volt az oka, hogy mi dolgoztunk olyan tenyésztővállalatnak, ez a Magyarország legnagyobb tenyésztővált, a baromfi tenyésztővált, akik egyébként most is dolgoznak, hogy olyan baromfi vonalakat teszteltünk, amelyeket extenzív tartásra, most ugye ez ugye előkerült a baromfi tartásba, hogy ez az állat jóléti szempontok miatt, és most nyilván egy kicsit elkanyarodtunk a szarvasmarha tenyésztéstől, de szerintem ez is egy tök érdekes téma.
Volt az Alphavettől itt egy kifejezetten a baromfi üzletákban dolgozó úriember, és ő mesélte azt, hogy például a tojásnál az nem mindegy, hogy utána tavasz van, mert ugye inkább tavasszal tojnak a tyúkok, tehát ha valaki tojást akar termelni, akkor ott folyamatosan olyan fényviszonyokat, levegőt kell biztosítani. Ez egyébként tényleg már olyan, mint a sci-fi.
Hát igen, és azért ugye megint csak oda kell visszakanyarodni, hogy alapvetően, hogyha meg zártartásba dolgozunk, és ott mondjuk meg tudjuk az állatokat kvázi mesterséges megvilágítással, mesterséges szellőztetéssel úgy tudjuk tartani, hogy ők ezt gyakorlatilag fenntartják magas színvonalon ezt a termelést, ez minden az élelmiszerbiztonság. Tehát ugye azért azt nem szabad elfelejteni, hogyha a tyúkok mondjuk letolnak az alomba, és mondjuk kint extenzív körülmények között, és most a rókákról, meg az egyéb vadállatokról nem beszélünk, akik mondjuk elviszik a tyúkokat adott esetben, mert nem tudunk olyan körülményeket biztos, hogy a róka nem menjen be a tyúkok közé. Ugye ezt azért már a WUG-ból is tudjuk, de hogyha mondjuk ezt az alomtojásoknak nagy az aránya, akkor ez szennyeződik az a tojás, és az a tojásé az porózus, és abba bemennek azok a kórokozók. Tehát én értem azt, hogy az állatvédők sokszor a ketreces tartás ellenébe beszélnek, de azt sem szabad elfelejteni, hogy ezeket a mai hibrideket, akik tojástermelő hibridek, ezt mi erre nemesítettük. Tehát ők ott kvázi jól érzik magukat, és azért nyilván az is fontos, hogy az állat jól érzi magát, meg az is az meg a legfontosabb, hogy a fogyasztó egészséges tojást kapjon, vagy tejet.
És egyébként az imént említett cég által telepített különböző eszközök, ezek közös fejlesztésűek is, tehát ezeket az egyetemmel közösen fejlesztik az Alphavet szakemberei, vagy ebbe bevonnak még más cégeket is?
Nem sok cég van a világon, aki ezzel foglalkozik, mert azért ez egy elég speciális terület. Mi tulajdonképpen egy holland rendszert kölcsönöztünk. A másik rendszert az Kanadában gyártják, nyilván mi Európában vagyunk, meg a support miatt is azért nem mindegy, hogy hol van, hogy honnan származik a termék, és akkor tulajdonképpen ezt mi egy kicsit azért így hozzáigazítottuk a magyar viszonyokhoz is. Ugye ennek a takarmányfelvétel, vagy a takarmány hasznosítás mérésnek a kérődzők szempontjában, most itt jelenti akár a tejtermelő szarvasmarha, akár a hízóbika esetében azért van jelentősége, mert ugye folyamatosan ugye környezetvédelmi szempontok miatt ugye hogy a nagy a karbonlábnyoma az állati termék előállításnak, különösen a marhahúsnak, ugye a szarvasmarha metántermel, stb. És ugye nagyon fontos az, hogy ki tudjuk válogatni azokat az állatokat, amelyek jól hasznosítják a takarmányt, az azt jelenti, hogy kevesebb takarmányból tudnak ugyanannyi vagy több állati terméket előállítani, az akkor mit jelent számunkra, kevesebb szántóterületet kötünk le, kevesebb víz, stb. Fosszilis energiát használunk. Ahhoz viszont, hogy tudjunk szelektálni a vonalakat, meg a családokat, ugye tenyészbika vagy a női var esetében, az nekünk exaktul meg kell tudni mérni. És tulajdonképpen ez volt az óriási novum, amit mi elsőként annak ide az Alphavettel behoztunk, és ezt az egykori Kaposvári Egyetemen, az én volt munkahelyemen installáltuk tulajdonképpen, és több ilyen vizsgálatot végeztünk. Ennek óriási jelentősége van. Aztán persze most már a jelenlegi munkahelyemen is van egy ilyen rendszer, szintén a céggel csináltuk, tehát most már azért úgy látják, de ez azért nyilván ennek a nagy bekerülési költségei, mert elsőbb a kutatás, fejlesztés és egyéb ilyen dolgokba tud ez megtérülni. De például most már van egy nagy mezőgazdasági cégcsoport, aki felvette velünk a kapcsolatot, hogy a saját termelői tárójába is szeretne egy ilyet, mert érzi ennek a lényegét.
Ez érdekes, hogy előkerül az Alphavet, mert volt itt több kollégájuk, és ilyen mesélték, hogy ők például ilyen kapukat is gyártanak, azt saját maguk, mert hogy pont igényre, hogy minél tisztábbak legyenek a bejövő autók, vagy éppen a munkatársak, amikor bejönnek a telepre, mert hogy itt ez nagyon fontos.
Tehát az nagyon fontos, hogy a cégek együtt gondolkodnak a termelőkkel. És most ugye konkrétan megnevezett egy céget, igen. Tehát vannak cégek, akik együtt gondolkodnak a termelőkkel, és ugye együtt innoválunk, és nekünk nagyon sok kutatásfejlesztési pályázatunk van, és volt, ahol együtt dolgozunk velük, mert egyszerűen együtt kell gondolkodni, és együtt kell fejleszteni bizonyos dolgokat. Valaki meg behozza külföldről a termékeket, és akkor természetesen akkor itt van, és akkor ha tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik.
De egyébként gondolom a gazdák jobban örülnek annak, ha testre szabott eszközöket kapnak, ehhez nem kell különösebb hozzáértés, hogy az ember ezt így, mert csak ha az ember a saját igényeiről beszél, akár otthonában bármi fejlesztésről, mondjuk, hogy legyen a konyha butor, vagy bármilyen, ott is az az igazán jó vagy hozzáadott érték, amikor az embernek a saját igényeire szabják. Egyébként az magában a termelésben mennyit jelent, hogy hely specifikusan alakítanak ki bármit?
Nincsenek felesleges munkafolyamatok. Kényelmesebb a munkakörnyezet. Azért ezek nagyon fontos dolgok, hogyha most csak arról beszélünk, hogy egy dolgozónak ahhoz, hogy mondjuk kezeljen egy érintőpanelt, mondjuk minden nap mondjuk 15-20 méterrel tovább kell menni. Vagy adott esetben az állatoknál is nyilván ugyanez van, hogy használjuk ki az istálótnak az alapterületét, hogy egyedire gyártásba tudunk oda technológiákat vinni, vagy majd ahogy kiadja. És azért itt azt tudjuk, hogy az, hogy milyen építészeti költségek vannak, és egy istáló alapterületen mi mennyi állatot tudunk tartani, annak az óriási jelentősége van.
Visszatérnek ehhez a körforgó karuszelhez, amit mikor először láttam, még az orosz poén is eszembe jutott, hogy hát itt nagyon odafigyelnek a tehenek jólétére, hiszen minden nap többször körhintáznak. De hogy igazából ez jót tesz a teheneknek? Mert mondta, hogy ez teljesen mindegy, ugyanolyan jó az is a teheneknek. Jó az a teheneknek, hát, hogy naponta olyan... háromszor inglis pireznek?
De egyrészt ugye ez nem olyan tempóban megy nyilván, tehát hogy ez mind a centrifuga. Alapvetően ez is, hogyha bemegyünk egy ilyen körforgó fejőházba, azt látjuk, és minden technológia ebbe az irányba hat, hogy elképesztő nyugalom és csönd van ezekben. És az, hogy a tehén forog, az azért van, és a tehén megy a fejőhöz, az azért van, hogy a fejőnek ne kelljen. Most képzeljen, hogy van egy 84 állásos egy ilyen karuszter, mondjuk van rajta 84 tény, de most már 100 fölötti karuszterek is vannak, és azért ezt meg kell fejni, és ez azért jó, mert megvannak a fejük, hogy ki melyik fejési munkaműveletet végzi, és a tehén tulajdonképpen oda megy hozzá. Ezt úgy képzeljük el, mint egy autógyárba, hogy jön gyakorlatilag futószalagon a különböző alkatrészek, és a dolgozók meg rászerelik, meg összeszerelik. Ez igyanígy működik, a tehenet oda visszük. Mert a hagyományos fejőházba ott a dolgozóknak kell oda menni a tehénhez is. Ez megint ugye arról szól, hogy már egy nagyon monoton munkaművelet, maga a fejés, de azért próbáljuk meg amennyire lehet a fizikai terhelését csökkenteni a dolgozóknak.
Akár egy-egy ilyen telep létrehozásánál, vagy egy ilyen technológia telepítésénél többféle címen is lehet egyszerre pénzhez jutni, mondván, hogy állatjóléti beruházást tesz, mondván, hogy korszerűsít, környezetvédelmi, és a többi, és a többi. Vagy ez ma már elvárás, tehát bármire is pályázik valaki, meg kell felelni a többinek.
Alapvetően ugye célzottan egy támogatás van, ez az állattartó telepek korszerűsítése pályázat, ez gyakorlatilag az, amiből ezeket úgymond egy ilyen alapberuházást meg lehet csinálni. Aztán természetesen vannak ugye kutatásfejlesztési pályázatok, ugye egy piaci KFI vagy GINO pályázatok, amik már nyilván feltételeznek egy felsőoktatási és vállalati együttműködést. Ezekbe is lehet beletenni nyilván megfelelő arányokba technológiai berendezéseket, de ezek már nem a klasszikus technológiai berendezések, ez már nem feltétlen egy fejőrobot, hanem mondjuk a precízós takarmányozásnak az eszközei, vagy olyan szenzorok, amik egyébként maga egy kutatásfejlesztés szolgálnak, mondjuk az állatok etológiai megfigyelését. Az már ugye egy kutatásfejlesztés. Mert ma már az, hogy fejőrobottal megfejük a tehenet, az már nem kutatásfejlesztés 2024-ben.
Sőt, ma már ez nem is nagy száma.
Így van, tehát ez most már mondjuk 20 éve az volt, meg még mondjuk azt mondom 10 éve is Magyarországon, Nyugat-Európában már nem, de alapvetően most már ez nem kutatásfejlesztés. A kutatásfejlesztés már még egy szintet lép, amikor tényleg most ott tartunk, hogy megértsük, hogy a tehenek hogy viselkednek ezekben az automata rendszerekben, mert azért alapvetően ugye nekik van egy etológiai sajátosságaik, nekük ezt ki kell elégíteni, és még azért nem, azt gondoljuk, hogy mindent tudunk az állatokról, de azért nem tudunk mindent. És hogyha szenzorokkal, kamerákkal figyelünk, akkor az, ha egyes viselkedésformákat mondjuk kamerákkal azonosítunk, és utána a mesterséges intelligencia alapú döntéshozatalba behozunk, mi most ilyenekkel foglalkozunk a Széchenyi Egyetemen, mert gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy igen, figyeljük az állatokat, mozgásképet elemzünk, adott esetben köhög a sertés, nem köhög a sertés, akkor milyen légzőszervi betegségen ezeket kamerákkal rögzítjük, illetve mikrofonokkal, és akkor arra próbálunk most abba az irányba visszük a kutatásokat, hogy ezekből a mesterséges intelligencia segítségével hozhassunk szakmai döntéseket, vagy egyáltalán riasztásokat, hogy meg tudja állapítani mondjuk a mesterséges intelligencia, ha így kölg a sertés, akkor mondjuk ilyen problémája van. Persze nyilván ezek még nagyon alapszinten vannak ezek a dolgok, de ezért az irány az egyértelmű.
Tulajdonképpen akkor, ha valaki végrehajt egy ilyen korszerűsítést, és tényleg már tele van szenzorokkal az egész istáló, és gyakorlatilag minden adatot begyűjt, és ön is mondta, hogy terabájtnyi adat születik egy-egy nap, de akkor ezt nem kell újra összegyűjteni, hogyha mondjuk jön egy kutatás. Tehát akár az etológusok kutatnak, akkor csak elmehetnek XY helyre, ott ugye minden adat benne van a számítógépben, és tulajdonképpen
Ezek
gyakorlatilag bármikor kinyerhető adatok, akár egy egyetemi kutatáshoz,
abszolút,
akár egy diplomamunkához, bármihez.
Bármihez.
Ez óriási dolog.
Hát én is azt gondolom. Csak még egyszer mondom, most ott tartunk, hogy van, aki már érti és használja, valaki meg Azért ugye azt szoktuk mondani, hogy ha egy traktor önvezető vagy rajta vannak olyan kényelmi funkciók, amivel mondjuk üzemanyagot lehet megtakarítani, és mondjuk ezt nem használja mondjuk a traktoros, mert nem ért hozzá, vagy nem foglalkozik vele, attól még ezt mi kifizettük. Tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy ez a traktor árában benne van, és ennél hatékonytalan dolog nincs, mint amit valamit kifizetek, és nem használom úgy, hogy egyébként nekem jó lenne. Aha. Tehát ugye azért ezt le lehet ültetni az állattal. Tehát az, hogy mi kifizettünk egy csomó funkciót egy fejőrobottal, vagy szenzorokkal, és utána a számítógépen őrizzük, és akkor utána néha nem történik be, néha töröljük, az a legnagyobb pazarlás.
De hogy milyen együttműködések vannak erre, vagy mennyire kell mondjuk egy gazdának proaktívnak lenni ebben a dologban, vagy egyébként az egyetem részéről van, gondolom, kifejezetten arra is igény, hogy ezeket az adatokat begyűjtse.
Persze, meg nyilván az edukáció egy fontos dolog. Mi ilyen szempontból a Széchenyi Egyetemen jók vagyunk, meg a korábbi munkájában is, mert nekünk egy nagyon kiterjedt válti kapcsolatrendszerünk van. Az ország vezető agrárvállalkozásaival vagyunk kapcsolatban, de most nem olyan kapcsolatban, hogy elmentünk és ettünk egy birkapörköltet náluk, hanem komoly kutatásfejlesztésekben, meg kutatásfejlesztési pályázatokban, futó, lezárt, meg jövőbeli tervekbe gondolkodunk. Tehát ilyenekbe dolgoztunk együtt, és nyilván gyakorlatilag a mi ötleteink, a vállalati szektor ötleteiből jönnek ki a legjobb kutatásfejlesztési pályázatok. Tehát azért azt be kell látni, hogy ahhoz, hogy egy egyetem egy gazdasági szereplővel kutatásfejlesztést tudjon csinálni, egyrészt annak olyan gazdasági súlyának kell lenni, hogy akár egy több százmilliós kutatásfejlesztési pályázatra alkalmas legyen, meglegyen a vállalati szektornál is az a szürke állomány, ami ahhoz kell, hogy megértse az egyetemi nyelvet, és hát nyilvánvalóan kell egyfajta előrelátás, hogy merre megy az agrárium, hogy olyan dolgokat fejlesztünk ki közösen, amivel utána ők mondjuk piaci előnyt tudnak is. Ez most lehet egy agrárvállalkozás, vagy most már ugye holdingok, most már a legtöbb nagy mezőgazdasági vállalkozásnak van alapanyag előállítása, meg takarmány, meg műszer, most már nagyon-nagyon széles a szortiment, és nyilván ezeken a szinteken kell a kutatásfejlesztést megcsinálni, aztán utána nyilván ez leszivárog a kisebb gazdaságokba is, de alapvetően azért ez kell egy megfelelő üzemméret, meg egy innovatív gondolkodás, és azért azt lássuk be, hogy azért az ha végignézzük a hazai mezőgazdaságnak az elmúlt 150 éves történet, az mindig a nagy üzemben, meg a nagy méretű gazdaságokban volt.
Hát ott ugye a nagyszámok törvénye alapján is többször kell a mentőt összegyűlni.
Persze.
Gondolom. Meg ugye olyan méreteknél, ezt már ön is elmondta, hogy azért ott nagyon észnél kell lenni, mert ott nagyon nagyot lehet bukni.
Így van.
Van még egy kis időnk, és én tulajdonképpen erről szerettem volna még kérdezni, hogy egyébként megvan a vállalkozásokban az igény erre a fajta együttműködésre, vagy ebben azért az egyetemnek oda kell tenni magát?
Azokkal, akikkel mi dolgozunk. Tehát mi nem dolgozunk sok vállalkozással, mi 6-7 vállalkozással dolgozunk, de ezek az agrárium meghatározó vállalatai.
De nem lenne szükség arra, hogy a többi szereplő is valami módon rácsatlakozzon erre, mert hiszen az is egy pazarlás, hogy itt van egy egyetem, ekkora tudásbázissal, ekkora tapasztalati tőkével, hiszen azok a nagyvállalatok, amelyek már együttműködnek, azok azért rengeteg információt adnak be.
Igazániból megmondom, hogy nem tudnánk többel. Tehát azért ugye mindenki azt hiszi, hogy az egyetem az egy, bemennek az oktatók, megtartják az órát, és akkor tök jó hazamennek. Egy mai egyetem, legalábbis mi, majdnem úgy működünk, mint egy versenyszféle. Tehát ha most megnéznék az én telefonos naptárbejegyzésemet, akkor akár egy top menedzsernek a naptárbejegyzéséhez hasonlít, aki egyébként köze nincs a felsőoktatáshoz, mert ugye oktatunk, szakdolgozatosokkal foglalkozunk, mellette kutatásfejlesztéssel foglalkozunk, doktori képzés, meg azért időnként ugye önképzés is, meg sokat megyünk ki a termelésbe. Tehát én azt gondolom, hogy mi ennyit tudunk kiszolgálni. Tehát nekünk most a fiókban, mondhatom nyugodtan tanszéki szinten, 4 olyan volumenű kutatásfejlesztési pályázatnak az ötlete fekszik, amit arra vár, hogy legyen kiírás. És akkor sem fogjuk tudni mindent beadni, mert priorizálnunk kell, mert ha meg elnyerjük, akkor meg azt meg kell valósítani. És tényleg most a tanszéken is 3 futó pályázat van, aminek az összértéke majdnem 1 milliárd forint. És ugye mellette azért a kollégáknak más feladata is van. Tehát az egy dolog, hogy valamit megnyerünk, azt meg is kell csinálni. Tehát én azért ebben óvatosabb vagyok. De nyilván azért vannak még más agrárfókuszú intézmények is, aztán ők is dolgoznak, akikkel dolgoznak. igazándiból nekünk ezek a válti partnereik már több tíz éve megvannak, és tényleg értjük egymás nyelvét, és az egy dolog, hogy szakmailag egy nyelvet beszélünk, de nagyon fontosak az emberi kapcsolatok is. Tehát ugye nyilván minden a szakmából indult, de most már értjük egymás nyelvét, és én azt gondolom, hogy fontosak a hazai kutatások, tehát én azt gondolom, hogy nem szabad azt csinálnunk, hogy mi külföldről importálunk mindent, tehát akár a tengeren túlról, akár Nyugat-Európából. Persze nyilván, ami adaptálható, azt adaptálni kell, de azért a mezőgazdaság az mindig a hazai agroökológiai adottságokra és üzemméretekre fókuszál, és én mindig azt szoktam mondani, hogy el lehet menni Bécsbe a Bokura tanulni a mondjuk állattenyésztést, de ők az ausztriai hegyvidéki ottani agroökológiai adottságokra és az ottani üzemméretekre adaptált technológiát tanulják meg, és nem a hazai.
Azon az 5-6 vállalaton túl, akikkel önök napi kapcsolatban vannak, ebből mennyi tud lecsorogni a sok szintekre, vagy a kisebb vállalkozásokhoz? Annyi, hogy az önök egyeteméről kikerülő fiatalok közül egy-kettő, ha bekerül ezekbe a gazdaságokba, akkor ott tud valamit tenni, vagy azért van ennek egy ilyen tovagyűrűző hatása is?
Van természetesen. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy mindig vannak véleményközpontok. Ez nyilván, ez igaz ugye a oktatásra is, és igaz a válti szektorra is. És mi a véleményközpontokkal dolgozunk. És nyilván, ahogyha látják azt, hogy a gyakorlatban ezek az innovációk működnek, akkor gyakorlatilag ők is átveszik. Nyilván mindenki fél az újtól, de azt mindenki látja, hogy ahogy eddig csináltuk, azt nem lehet csinálni. Sok minden miatt, most nyilván ebben nem megyek bele, részbe érintettük is. Tehát én ilyen szempontból optimista vagyok, de ettől függetlenül a tudástranszfernek egyébként óriási jelentősége van. És a gazdálkodók beszélgetnek egymással, és ez nagyon fontos dolog, hogy nem a virtuális térben, ugye mi nem a virtuális térnek vagyunk a szakmáj, és nagyon fontosak a szakember találkozó kiállítások, hogy tényleg menjen az információ, és én azt látom, hogy azért ez megy. Még mehetne jobban is nyilván, de azt gondolom, hogy azért nem állunk olyan rosszul ilyen. És tényleg az fontos, hogy elmondjuk a tapasztalatokat, hogy te már ne csináld meg ugyanezeket a hibákat. Tehát amikor mondjuk egy fejőrobotos istálóba beszoktatjuk a teheneket, akkor minden gazdálkodó attól fél, mint az érettség. Azt hittük, az az életünk legnagyobb megmérettetése, és utána beszoktat a tehenek a fejőrobotos istálóba, és akkor két után meg, na ez ennyi volt. Na ugye az érettség is, ugye ez, na ez ennyi volt. Na hát körülbelül így kell ezeket a dolgokat kezelni.
Hát az időnk az elfogyott, pedig még lett volna kérdésem bőven, de majd egy későbbi alkalommal reményeim szerint beszélgetünk még erről Huth Balázzsal, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Moson-Magyaróvári Kar Állattudományi Tanszékének egyetemi docensével. Köszönöm, hogy itt volt, tegye máskor is.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.